A mai napon, ahogy említettem az előbb, hogy a témánk az, hogy az emberek miért hagyják el az egyházot, és végülis melyik gyülekezet, vagy melyik egyház fogja azokat újra megnyerni, azok az embereket. És ezen a mai napon felkértünk dr. Sipos Ete Ámos, hogy legyen velünk, és nagyon köszönjük, hogy Ámos bácsi vette a fáradtságot, és eljött hozzánk. Ámos bácsi 50 év tapasztalata van, mint lelkész. A feleségem, a családostól jártok a Nagyvára téren, amikor ott volt lelkész Budapesten, mielőtt kiköltöztünk Bietorbágyra. És nem csak 50 év tapasztalat van, mint lelkész, hanem az egyházban fontos szerepeket is vállalt az ő karrieren keresztül, és a Biblia Szövetségnek a vezetője most. És ő írt egy cikket erről a témáról, és hányan olvastátok el azt a cikket, amit kiküldtök mindenkit a meghívóban? Jó, többen. Nagyon jó, nagyon örülök neki. Tehát ebben a témában nagyon otthon van, mert nagyon látja az egyházot belülről, kívülről, és nagyon örülök, hogy ezen a mai napon együtt tudunk beszélni erről a fontos témáról. Tudjátok, hogy az ifjúsági munka mindig állt nagyon közel Ámos bácsihoz, amikor ugye nem lehetett összefogni a fiatalokat a kommunizmus alatt. Ámos bácsi még mindig összefogta őket. Ha jól tudom, Tápió Szelén megvásároltak egy tanyát, ugye? És ország szerte összejöttek a fiatalokat. Hónaponként jöttek össze Ámos bácsi? 3-4 egy éven, ugye? És mai napig nagyon sokan emlegetik azok az alkalmak, és nagyon sokan megtértek, és azokból lettek vagy a lelkészek, vagy gyülekezeti vezetők, azok lettek az oszlop tagok a Biblia Szövetségnek. Tehát amit mit csinálunk itt, hasonlóféle munkát próbáljunk összefogni a mai keresztény fiatalok, hogy legyen egy hely, ahol az ifjúsági, és a beleértve a 20-as, a 30-asok, ugye, tudjátok, hogy majdnem megneveztünk ezt a programot a Szabadszombati, hogy húha, 20-as, 30-asok, ugye? Csak kiderült, hogy akik jönnek, az nem csak 20-as és 30-as, hanem 40 évesek egyedülállók is jönnek, és nem akartunk nevezni, hogy húha, ne! De azért is vagyunk, ugye, hogy legyen egy alkalom, ahol tudunk ezek a fontos témákról beszélni, és hogy tudtuk egymással ismerkedni. Tehát engedjétek meg, hogy bevezessem ezt a témát, mielőtt felkérem, hogy Ámos bácsi feljöjjön. Hadd kérdezem tőleg, hogy üljünk, vagy álljunk? Mi lenne nektek jobb? Hogy leülünk? Szerintem jobb lenne, hogy ülnénk ezen az interjún. Oké. Hadd mondjam egy pár szót, mint bevezető. Ugye mi élünk egy nagyon izgalmas napokban. Egy történelmi fordulópontot élünk át. Tehát a társadalom Magyarországon, de nem csak Magyarországon, egész világszerte egy modern korból átvált egy posztmodern korra. És ez folyamatban van, de mégis már megtörtént. Tehát már elhagytunk a modern gyökereink, hogy az a racionális gondolkodás, ugye? Az a tudományos kor, ahol próbálnak minden objektívként megnézni, és azt bebizonyítani racionális módon. Az embereket azt eléggé visszautasították, legfőképpen a médiában, az nagyon sok egyetem visszautasították, és azt mondják, hogy egy posztmodern korban élünk, és az is lesz még, és abban az irányban haladunk, ahol az emberek tekintenek az igazságról, hogy relatív, szubjektív. Mindenki láthatja az igazságot, ahogy ő jónak tartja az ő saját szemében. És ahogy a társadalom megváltozott, ez a történelmi pillanat, amit átélünk, ez nem csak befolyásolja ugye, a társadalom vagy a kultúra, ez befolyásolja az egyházat is, ugye? És a mai napon azt szeretném megvizsgálni, hogy a történelmi egyházokat hogy tudták ezt a kanyart bevenni. Ugye? Tudták valahogy menni a társadalomban, és úgy hirdetni az igét, hogy az emberek mai napon is értsék. Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát ezt ne felejtsük el, hogy milyen társadalomban élünk, nem akarunk túl sokat erről beszélni, nem akarunk szociológiailag megközelíteni ezt a témát, hanem az egyházról szeretnénk beszélni. De beszéljünk az egyházról, és akik vannak itt, nem mindenki református ugye, egyházból jöttek, sőt, ez a szabad szombat nyitott bárki felé. Nagyon örülünk, amikor nem keresztények vannak itt. De ez a mai napon egy református egyháznak a vizsgálatot fogunk tenni, fogunk beszélni főleg a történelmi egyházokról. Hadd idézem Ámos bácsinak a statisztikák, hogy áll a református egyház. Papíron 1.623.000 ember vallotta magát, mint református. Papíron, ugye? 1.600.000. De a választói névjegyzékben hivatalosan 410 egyház tag van. 410.000, igen. 410.000, mit mondtam? 410? Hát az kevés. Nem annyira vészhelyzet van, de elég rossz a helyzet. És 410.000 egyház tag van, és 1200 gyülekezet van Magyarországon. 1200 gyülekezet van Magyarországon. Még Erdélyben van 900 református gyülekezet még. De ebből azt mondják, hogy vasárnap reggel még mindig 120.000-en vagyunk az Isten tisztán. 120.000. De ez se biztos. Ez se biztos. 120.000, de azt is meg kell mondanunk, hogy a 120.000-ből csak 47.000 van országszerte 75 éves alatt. 47.000, aki 75 éves alatt. Akkor hányan vannak, aki azt mondjuk, hogy 40 éves alatt van? 15.000? Igen, vészhelyzet van. Nagyon nagy vészhelyzet van. Azért beszélünk erről a mai napon. Erről az egyháznak muszáj erről beszélni. Az egyháznak muszáj szembenézni, hogy mi a valóság. Hogy áll az egyház? És az egyház nem igazán akar foglalkozni ezzel a kérdéssel. És azért ez a cikk, amit Ámos bácsi írt, azért annyira radikális, mert ő kimondta, nem csak a statisztikák, hanem hol vannak ezek a problémák. Egy másik cikket is írt, törésvonalak. Ott is jobban kifejti, hogy milyen a helyzet. És sajnos az egyházi vezetők nem akarnak komolyan foglalkozni ezzel a kérdéssel. Sokan azt gondolják, hogy minden rendben van, ugye? Mert a református egyházban ugye van nekünk egy kórház, van nekünk egy egyetem, van nekünk sok-sokféle intézmény. Papíron úgy néz ki, hogy minden rendben van, de mégis szembe kell néznünk, hogy lelkileg hol tart az egyház. Ugye? És ez a cikk, amit Ámos bácsi írt, megmutatja világosan a problémát, és azért sokaknak az egyházban nem szeretik ezt a megközelítést, ezt a cikket, de akik itt vannak köztünk, mi azt mondjuk, hogy ez, lehet, hogy ez még nem radikálisabb, vagy nem eléggé radikális. Mert nekünk nem csak világosan sokan látják, hogy vannak problémák, de sokan várják a megoldásokat. És a mai napon szeretnék főleg abban az irányba tereljünk a beszélgetés, hogy milyen lehetnek a megoldások. Tehát említsük ezek a problémákat, de nem maradjunk itt. És erről fogunk kérni Ámos bácsi, hogy beszéljen ezek a megoldásokról, hogy ő hogyan láthatja a jövőt a református egyháznak. Tehát Ámos bácsi úgy fejezi be a cikkét, és hagyj idézem őt, hogy bármennyire vészhelyzet van, ne felejtsük azt el, hogy az Istennek az egyháza örök, és mindig növekszik. Ez ugye? Élő egyház van Jézus Krisztusnak. Mindig növekszik. Az a kérdés ma, hogy hol növekszik az Isten egyháza? A kérdés mindannyiuknak, hogy abban az egyház testben, vagy gyülekezetben, melyben mi élünk és dolgozunk, vagy máshol? Ez a kérdés ma nekünk. Hol a gyülekezetben, ahol mi járunk, az növekszik, vagy haldoklik? És ha haldoklik, mit tudunk tenni, hogy újra növekedjen? Vannak sok gyülekezet Magyarországon, a református egyházon kívül, ahol növekedés van. Óriási növekedés van, például, mint a Golgota. Hányan jártak a Golgotában például? Jó páran, igen. Tehát nyugodtan lesz egy rész, ahol tudtok feltenni kérdéseket, nagyon szeretném bátorítani mindenkit, hogy először lesz ez az interjú, és akkor lesz egy fél óra szünet, és majd a szünet közben tudtok ott a dobozban betenni kérdéseket, jó? És akkor lesz egy kis kérdés-felelet utána. Okay. Tehát Isten hozta köztünk Álmos bácsi, Dr. Sipos, Ete Álmos. Tehát én fogom föltenni a kérdéseket. Álmos bácsi, az első kérdésem az, hogy 50 éven keresztül nagyon sok tapasztalat tudtál összegyűjteni, és tegyünk fel, hogy az Úr ad neked egy új lehetőséget, hogy újra tudnál járni a teológiára, és újra, mint egy friss teológus, és újra nekivágnál a szolgálatnak itt 2012-ben. És tudnál azt, amit most tudsz, hogyan csinálnál a szolgálat. Mi az a top 3 dolog, amit azt mondja, hogy ez nagyon fontos, hogy egy gyülekezetben ezt megvalósuljon?
Hát a legfontosabb dolog egy lelki pásztornál az, hogy tudja, hogy mit akar csinálni, hova akar eljutni. Azért ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy tisztában legyünk azzal, vagy legyen egy látásunk arra nézve, hogy mit akarunk egy gyülekezetbe elérni. Mit akarunk elérni. Uh-huh. Ez nagyon lényeges. Ha az ember ezt nem tudja, akkor kapkod össze-vissza. Ugye az egyházban két lehetőség van. Vagy arra az álláspontra helyezkedik egy lelkipásztor, egy fiatal lelkipásztor, hogy csinálom azt, ami eddig bevált, ahogy a régiek csinálták, megtartom az istentiszteletet becsületesen, megtartom a bibliaórát, elmagyarázom az embereknek a bibliát, és ezzel, hogy így mondjam, nem csinálok ebből túlságosan nagy problémát, csinálom azt, amit eddig tettem. Ez olyan értelemben könnyebbnek mutatkozó út, hogy ugye azért a gyülekezetek, ahogy már említetted is, idősebb emberekből állnak, és az idősebb emberek azok, amit megszoktak fiatalabb korukban, esetleg az egyház életében, ami történt, vagy történik, ezt kedvesen fogadják, és mindig vannak emberek az egyházban, ez egy nagyon érdekes jelenség, mindig vannak emberek, akik elmennek a templomba akkor is, ha az ég adta világon semmi büdös mondani valója papnak nincs. Ezen mindig csodálkoztam, meg most is csodálkozom, hogy lelkipásztorok fölmennek a szószékre, semmi mondani valójuk nincs, és emberek ott ülnek, és végighallgatják. Hát ez az egyik része a dolognak, hogy előre tudni azt, hogy mit akarok. A másik dolog, hogy azt világosan látom, hogy a gyülekezeti életet azt nem lehet úgy megváltoztatni, hogy én kihirdetem a templomba azt, hogy most ettől kezdve a dolgok máshogy fognak történni. Tudomásul kell venni mindenkinek, aki lelki munkát végez, mindenkinek, akár lelkipásztor az illető, akár pedig gyülekezeti munkatárs, hogy a legelső dolog a tanítás. Tehát az embereknek világos bibliai tanítást adni. Tudnék, az embereket egy valami változtatja meg, a Szentléleknek egy valami van a kezébe, ez pedig az ige. Tehát vagy meggyőzi a Szentlélek az ige által, az általam hirdetett ige által az embereket, vagy meggyőzi arról, hogy itt nem jó, ami van. Hogy itt valaminek másnak kell történni. De az nem megy, amivel sokan próbálkoznak, hogy előállnak különböző reformokkal, és az emberek nem értik, hogy most ennek mi a lényege. Most csak azért, hogy más legyen. Most csináljunk állarcos bált. Most elmentem a múltkoriban egy gyülekezetbe, azt mondja, Hirdetem, hogy szerdán délután, mondja a lelkész, szerdán délután ökumenikus farsangi bál lesz. Hát komolyan ott üldögéltem, mondom a feleségemnek, hogy ez mi az, hogy ökumenikus farsangi bál? Miért hirdeti a szószékről? Tehát én mondjuk a jót feltételezve azt gondolom, hogy ezzel esetleg embereket akart megnyerni az illető. De így nem lehet embereket megnyerni. Embereket csak az ígével lehet megnyerni. A harmadik dolog, amit mondanék, az, hogy mindenképpen a lelkipásztornak a gyülekezetben a hívő tagokat maga mellé kell gyűjteni. Ez ugyan sokszor nem tetszik, meg úgy tűnik, mintha frakciózás lenne, de azért azokat, akik a hitben valahol is tartanak már, azokat valamiképpen össze kell fogni, és ezekből kell egy munkatársi csapatot kiképezni. Mert nem megy, tehát egyedül nem megy ez az egész dolog. Ez olyan munkatársak kellenek, akikkel meg tudom beszélni, hogy mit akarunk tenni, milyen irányba megyünk, hogy értsék, hogy tudják, hogy lelkesedjenek ezért a dologért. Tehát én ezeket nagyon fontosnak tartanám. Tudja a lelkipásztor, hogy mit akar? Legyenek munkatársai, és a gyülekezetet is tanítsa arra, hogy mint gyülekezet, mit jelent az, hogy mi gyülekezet vagyunk? Milyen irányba akarunk menni?
Igen, sokszor a fiatal teológusok akarnak mindent megváltozni hirtelen. De ez fontos, hogy tanítsák a gyülekezeti tagok, hogy ráhangolódjanak.
Igen, és tulajdonképpen a probléma az, amikor a lényegtelen dolgokba akaszkodnak bele. A lényegtelen dolgokba. Az egyik lelkipásztor elmegy az egyik gyülekezetbe, bemutatkozik, a gyülekezet borzasztó boldog, végre kaptak egy új fiatal lelkipásztort. Egy tradicionális falusi gyülekezet. Jön az úrvacsora osztás, megvan évszázadok óta, megvan az úrvacsora osztásnak a rendje a templomba. Hát először mennek a férfiak, ez a református gyülekezetek nagy részében így van, a falusi helyen. Mennek a férfiak, utána jönnek a nők. Ez egy szokás. Erre a pap a szószékről azt mondja, kedves testvérek, a mai alkalommal megváltoztatjuk az egész szokást. Micsoda disznóság ez, hát nem ezekkel a szavakkal, hogy a férfiak szemtelenkednek ide előre, most jöjjenek a nők, legyünk udvariasak, és a nők jönnek elő. Na most testvérek, ezzel úgy felkapta a vizet egy csomó idős ember, amire én azt mondom, hogy őrültség ilyet csinálni. Hát ez a lényeg, hogy előbb jönnek a férfiak, meg utána a nők. Inkább azt kérdezte volna meg, hogy mit hisznek a testvérek az úrvacsoráról. Ezt kellett volna megkérdezni a gyülekezettől. És amikor megadják a választ, akkor tanítást adni az úrvacsorára. Nem ez a lényeg, hogy mostan kijön elől, kijön hátul, hanem az, hogy értsék, hogy itt miről van szó. Én megkérdeztem egyszer a régi gyülekezetünkbe az embereket, bibliaórára járó embereket. Kedves testvérek, mit gondolnak az úrvacsoráról? Hogy mi az? És úgy képzeljétek el, hogy előadták nekem a református egyháztok a római katolikus misetant. Előadták. Hát persze, hát átváltozik. Az Úr Jézus teste átváltozik kenyérré, és hát meg a bor átváltozik az Úr Jézus vérévé. És előadták ezt az úgynevezett transzubstanciáció tanát, ami miatt a reformáció többek között, ugye a reformáció külön váltak, és akkor döbbentem meg, hogy hát nem ez itt a kérdés, hogy most ki jön elől, meg ki jön hátul, hanem a lényeget értsük, hogy miről van itt szó. Na.
Jó, nagyon jó. Tehát, amit említettél, hogy nagyon fontos, hogy a lelkésznek legyen egy világos misszió, koncepció, hogy céltudatosan csinálja dolgokat. Nekem is van egy célom most az interjúval, hogy előveszünk azok a pontokat, amit írtál a cikkben, azt a 9 pontot, hogy hol vannak a problémák, és kicsit rákérdezem, hogy bővebben beszéljünk erről. Tehát térjünk erre vissza erről, hogy említette, hogy nincs világos misszió, cél, látása, vagy koncepció, és akkor idézel azt, hogy van egy ének Magyarországon, gyere velem, én sem megyek sehova. Most A Talking Heads-nek is van ilyen hasonló éneket, amit nagyon szeretem. De hogyan lehet segíteni, hogy céltudatos legyenek a gyülekezetek? Tehát minden gyülekezetnek ugyanaz a cél kellene lenni? Tehát mi a legfontosabb egy misszió koncepcióban? Tehát hogyan biztonál egy lelkész, hogy dolgozzatok ki egy misszió koncepciót?
Hát ugye először is tisztázni kell azt, hogy a Biblia mit tanít az egyházról, a gyülekezetről. Kik a gyülekezet tagjai? Mindenképpen tisztázni kell, mert a Biblia azt mondja, hogy a Krisztus gyülekezete az újjászületett emberekből áll. Ezt azért tisztázni kell, hogy mi is az, hogy ki a Krisztus test tagja. A Krisztus test tagja az újjászületett megtért ember. Ezt nem lehet kikerülni, ezt a dolgot, mert a történelmi egyházakban az a koncepció uralkodik, a lelkészek között is, hogy az egyház tagja, aki fizeti az egyházadóját, és szerepel a neve a választók névjegyzékében. És ha ez megvan, ha ez szerepel, és mondjuk még meg is konfirmált az illető, akkor nyilvánvaló, világos, hogy ő a Krisztus egyházának, gyülekezetének tagja. Hát azért ebben nem áltathatom az embereket én, mint lelkipásztor, hogy a lényeget nem mondom meg, mert akkor nem fogják érteni, hogy amikor én megtérésről prédikálok, akkor miről van szó. Tehát azért ez egy nagyon lényeges, hogy ebben legyen egy látás. Kell, hogy világosan lássa azt, hogy a gyülekezetnek, mint egy úgymond megtértekből és még meg nem tértekből álló közösségnek, ugye ennek szüksége van az evangelizációra, az egyszerű evangélium hirdetésére. De a már hitre jutottakat tanítani kell. Azoknak meg szüksége van a keményebb eledelre. Ezért lehetőséget kell adni arra a gyülekezetben, hogy a hitre jutott emberek tanítást kapjanak. Tehát nem csak az evangéliumot úgymond, hanem a tanításra is adjunk lehetőséget. Akkor el kell mondani, hogy mit tanít a Biblia a gyülekezetről. Akár falusi, akár városi gyülekezetről, azért ott arról van szó, hogy el kell mondani, hogy némelyeket rendelt. Profétákul, stb. Felsorolja a Biblia a kegyelmi ajándékokat, amiből kiderül, hogy minden a gyülekezetben minden újjászületett hívő embernek kell, hogy legyen valami feladata, valami szolgálata. Hogy ne azt érezzék, hogy mert a gyülekezet, tehát a Biblia sehol nem úgy mutatja be, hogy van egy színdarab, azt előadja egy vagy két ember, a többi meghallgató. Szóval itt azért többről van szó, hogy ha gyülekezetben megválasztanak embereket presbitereknek, akkor igenis a presbiter felelős azért, hogy mi történik a gyülekezetben. Ezt meg kell mondani a presbiternek. Meg kell tanítani, mert az Úr őt fogja számon kérni ezekért a dolgokért.
Igen.
A múltkor voltam egy gyülekezetben, botrányos volt a keresztelő. Botrányos. Hát azt hittem, hogy kimegyek a templomból. És ott ülnek a presbiterek, és kérdezzük tőlük utána, hogy testvérek, ez mit szólnak ehhez, ami itt történt? Hát nem volt helyes. Hát még nem tudták a keresztelősök az apostoli hitvallást, ami hát azért mégis egy minimum, hogy mit hiszek. Egy keresztelőn el kell mondani. A lelkész föltesz egy kérdés, hogy akarjátok, hogy megkereszteljük a gyereket? Erre azt kell válaszolni, hogy akarjuk. Ezt sem mondták. Mondjátok, már mondja nekik a lelkész. Hát testvérek, így keresztelni, ez egy, azt mondom, hogy blaszfémia, ez az Isten káromlás határát súrolja. És akkor a presbitereket megkérdezzük, hát nem helyes. Na de mondom nekik, de testvér, tudják maguk azt, hogy ezért maguk felelősek, nem csak a pap? Maguk ezért felelősek Isten előtt. Hogy itt mi történik?
Igen, ez egy fontos fordulópont valakinek az életében, amikor gyülekezeti tag, és panaszkodik, hogy nem mennek jó dolgok, de amikor valaki presbiter válik, akkor már felelősség az Isten előtt. Tehát minden változik egy presbiternek.
Ez így van. Ez így van. Tehát ezeket föl kell tárni az emberek előtt is, mert azt állítom, hogy a gyülekezet tagjai ezeket nem tudják, nem értik. Ezt el kell mondani neki.
Igen. Amit szeretnék most csinálni, hogy a hetedik pont és a kilencedik pont összevonni, mert kiegészítik egymást. A hetedik probléma az, hogy minden a lelkész körül forog. Okay. Ugye minden ő el akar intézni és eldönteni. A kilencedik pont, hogy mi a problémák az egyházban, hogy ugyanakkor sokan hagyják el az egyházot, mert azt gondolják, hogy felesleges vagyok itt. De hát, hogyan lehetne ezt a két problémát megoldani? Hogyan tudunk több feladatot a laikusokra bízni? És majd később felteszek egy másik kérdést. Tehát, mik azok a feladatok, amit rá kell bízni az embereket? Tudom, hogy amikor Nagyvárad téren jártunk, akkor nem tudom, 90 vagy 100-an szolgáltak a gyülekezetben?
Igen. Az nagyon érdekes, hogy erről is, megint azt mondom, hogy erről is prédikálni kell, meg tanítani kell az embereket, hogy milyen feladatok vannak. Elmentünk. Ez egy nagyon érdekes, tanúságos dolog volt. Elmentünk a Nagyvárad téri gyülekezettel Mátraházára csendes hétre. És föltettük a kérdést, hogy kedves testvérek, hát 60-an, 80-an voltak, többnyire akik valamilyen szolgálat, tehát közelebb voltak már az Úrhoz. És föltettük a kérdést, hogy a testvérek mit gondolnak, hogy milyen feladatok vannak ebben a gyülekezetben? Írják már fel egy papírra, hogy a lelki pásztoron kívül milyen feladatok vannak itt. És a nagy általánosságban olyan 5-6-8 feladatot írtak le, de meglepett, amikor voltak olyanok, akik 30-nál is többet írtak le. 30-nál is többet, hogy milyen feladatokat lehetne itt csinálni. Úgy, tehát ugye mi nálunk ment a Magnó szolgálatát, abban dolgoztak jó páran, mert ugye fölvették a hangerősítést, sokszorosították, árulták, stb. Ugye nálunk nagyon intenzív volt az iratterjesztés a gyülekezetben. Azután hogy a gyerekmunkásoknak volt egy csoportja, akik abban szolgáltak a asztalok körüli szolgálatban, jó pár asszonytestvér vett részt, akkor a presbitériumnak voltak különböző bizottságai, akik elég aktívan munkálkodtak, ha valamit tatarozni kellett, vagy valamit elintézni. És az egy nagyon fontos dolog volt, amire az ember később jön úgy rá, hogy embereket a gyülekezetben meg lehet kérni, meg lehet bízni. Egyáltalán nem biztos, hogy a munkát, amit rájuk bízunk, tökéletesen megcsinálják. De nem szabad ezt szóvá tenni, hanem engedni kell, mert egy lelkipásztor is, amikor elkezdi fiatalon a szolgálatot, hát mennyi bakit csinálunk? Mennyi bakit csinálunk? Türelemmel kell lenni. Én a kollégáknak szoktam mondani, hogy legyél türelemmel. Azoknak, akik a gyülekezet tagjai, és szeretnének szolgálni, azoknak azt gondolom, hogy azoknak meg van egy ilyen felelőssége, vagy egy ilyen ajánlkozása, hogy közöljék a lelkésszel, hogy én szívesen segítenék. Én ehhez vagy ahhoz a dologhoz értek. Én szívesen segítenék. Mert valamikor én úgy gondoltam, hogy keresztény hívő emberek kapnak kegyelmi ajándékot, és a kiki szolgáljon a neki adott kegyelmi ajándék szerint. Ezt valamikor így tanítottuk. Később rájöttem, hogy nem így van. A gyülekezetben feladatok vannak. Feladatok. És a feladatot, amikor valaki elvállalja, ehhez kap kegyelmi ajándékot. Tehát nem úgy van, mert ugye valamikor így tanítottuk, és hát ugye az volt, hogy azt mondja Tápió Szelén. Rendeztük a ifjúsági csendes napot. Hát ez egy elég komoly felkészülés jelentett előtte, mert a parókián is, ugye pláne eleinte, hát az egész lakást át kellett rendezni. Nagyon sok munka volt, ugye 150-200 fiatal jött egy-egy csendes napra, nem is tudtuk pontosan, hogy mennyien jönnek, voltak, akik ott aludtak, tehát szállásról gondoskodni, ennivalóról gondoskodni, az udvart rendbe tenni, és akkor nagyon érdekes volt, hogy ahogy a hívő testvérek viselkedtek. Kértük az egyiktől, hogy jöjjön már reggel, nyolcára jönnek a többiek, egy csomó zöldség van. Ő neki ehhez nincs kegyelmi ajándéka. A zöldségpucoláshoz.
Na, akkor...
Másik azt mondja, hogy ő arra kapott kegyelmi ajándékot, hogy imádkozzon. Mondom, akkor testvére, hány óra hosszát imádkozik egy nap? Mert ha valaki az imádság kegyelmi ajándékát kapja, az ne állítsa én nekem azt, hogy 5 perc alatt el lehet az imádságot intézni. Ha Luther 3 óra hosszáig imádkozott meg Calvin, akkor mi nem mondjuk azt, hogy kegyelmi ajándékot. Én ezt kaptam, azt 4 óra alatt elintézem az egész ima életemet.
Luther csak akkor imádkozott 3 órát, amikor nagyon elfoglalkozott. Na, akkor kicsit feszegettem a határokat, Ramos bácsi, hogy mik a helyes határok, hogy mondjuk, hogyha van egy presbiter, aki mondjuk irodalom tanár, szépen olvas, hogy el tudja képzelni, Ramos bácsi, hogy valaki más, mint a lelkész, mondjuk felolvasna a Bibliát Isten tiszteleten, vagy valaki más imádkozna, vagy mondjuk van egy vezető a gyülekezetben, aki nagyon jó kiállása van, és hogy ő mondjuk felolvasna a hirdetéseket. Hogy látja ezt?
Ezt azért csináltuk, a Nagyvárad téren is csináltuk részben ezt. Ez nagyon fontos. Minél több embert bevonni, ez egy nagyon fontos dolog. Minél több embert bevonni a gyülekezeti életbe, akár az Isten tiszteleti munkába is, bevonni minél több embert. Ugye, mit tudom én, ott volt nálunk ugye a főgondnok, az minden presbiteri gyűlés után az egész gyülekezettel ismertette, hogy miről volt szó a presbiteri gyűlésen. Az emberek nem tudják, hogy mi volt a presbiteri, nem is érdekli őket talán valószínű, hogy mi történik egy presbiteri gyűlésen. Rájöttünk, hogy ez egy fontos dolog. Az illető kiállt és ismertette, hogy miről volt szó a presbiteri gyűlésen. Akkor mindig volt, aki KT-t olvasott, lehet olvasni lekciót, akár az imádságot is elmondhatja az illető. Tehát sok lehetőség van arra, hogy csinálja. Sőt, hát ugye mi azt csináltuk aztán a későbbiek során, hogy azt mondtuk, hogy aki a gyülekezeti szolgálatba részt akar venni, mindenképpen el kell, hogy végezze a gyülekezetünkben a bibliaiskolai tanfolyamot. A Nagyvárad téren volt bibliaiskolai tanfolyam, ezt akár több éven keresztül is tartottuk, hogy aki bármilyen szolgálatot vállal, legyen az alapvető dolgokkal tisztában. És ugye a végén aztán már az volt, hogy voltak kezdők, voltak haladók, a felnőtt konfirmálók, tehát én ezeket nem is tudtam volna már csinálni. Tehát be kellett vonnom munkatársakat a gyülekezetből, hitben járó idős, tehát már a hitben érettebb testvéreket, akik vezettek egy-egy ilyen csoportot. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok.
Akkor azt jónak tartod például, hogy valaki kiállna egy bizonyságtételt tenni az Isten tisztelet keretén?
Hát az Isten tisztelet keretében én azt gondolom, hogy meg kellene keresni annak az alkalmát, ahol bizonyságot lehet tenni. Meg kellene keresni ennek az alkalmát, mert azért az a tapasztalatom, hogy pláne, hogy egy nagyobb gyülekezet van. Szóval azért arra kérni valakit, hogy most esetleg hitre jutott valahol, és mondja el, hát mi próbáltunk ilyet, de olyan lámpalázas volt szegény illető, és ez nem gondolom, hogy bős dolog volt, hanem jöjjön el a Biblia órára.
De ha valaki tud kiállni, és összeszereten tudja ugye, igen, összefoglalni dolgokat.
Igen. Hát nálunk ugye ez volt, hogy amikor csendes hétről hazajött valaki, nyári csendes hétről, akkor volt egy beszámoló a gyülekezetben. Többen is beszámoltak, hogy mi történt, miről volt szó, hogy a gyülekezet tagjai értsék és hallják, hogy miről volt szó a csendes héten.
Jó. Harmadik pont. Hiányzik a családias szeretet légköre. Különösen a városi gyülekezeteknek a nagy hiányossága. Tehát ez a harmadik probléma az egyházban, hogy nagyon nem jó a közösség. És tudjunk, hogy a Budapesten főleg, hogy egy nagyon hideg társadalomban élünk itt Budapesten, és hogy az emberek keresnek valamilyenféle közösséget. Tehát tudjunk, ahol nincs szeretet, ugye ott nem lesz szeretet légkör, bármilyen újítást próbál csinálni a gyülekezetet. De gyakorlatilag milyen tanácsot adnál egy városi gyülekezetet, hogy teremtsen egy szeretet légköre? Most főleg Budapestre gondolok, de mondjuk Debrecent is.
Hát a nagyvárad téren mi azt csináltuk, hogy minden hónapban egy vasárnapot kineveztünk ismerkedési vasárnapnak. Amikor vége volt az istentiszteletnek, akkor megkértünk mindenkit, hogy fogjon kezet a másikkal, mutatkozzon be, aki ott ül mellette, és utána, ugye hát Nagyvárad téren adva volt ez a lehetőség, hogy volt egy altemplom, ahova egy kávéra, teára hívtuk le mindazokat a gyülekezetből, akik szívesen lejöttek oda, különböző létszámba jöttek oda le emberek, 50-től kezdve egész 100-ig, az egész gyülekezet nem jött le, de jó pár ember volt, és itt azt előbb mindig hirdettem. Testvérek, itt most nem egy másik prédikáció lesz. Itt ez kifejezetten azt szolgálja, hogy egymással beszélgessenek. És mindig megkértem a hitben erősebb testvéreinket arra, hogy testvérek, itt ne egymást szagulgassák egy sarokban, hogy milyen jól beszélgetnek a hívők, hanem keveredjenek egy kicsit azok közé, az emberek közé, és beszélgessenek velük, és kérdezzék meg, hogy később megkérdezzük, hogy ki van itt most elsőként, honnan jött. Akkor elkezdtek velük beszélgetni, és a gyülekezetben jó pár ember volt később, akik bevallották, hogy azért jöttek ide, mert itt egy jó légkör fogadta őket. Egy szeretett légkör fogadta őket. Hát ezt próbáltuk azzal is elősegíteni, ami úgy gondolom, hogy a Nagyvárad tér inspirációjára terjedt egyre jobban.
Igen.
Amivel örömmel találkozom, hogy van egy fogadó szolgálat a templom bejáratánál. Mikor érkeznek az emberek, akkor ott állnak házaspárok, vagy ott állnak presbiterek, és szeretettel mindenkit köszöntenek, esetleg egy-két szót váltanak velük. Tehát nem úgy, hogy bejön oda valaki, aztán azt se tudja, hogy mit csináljon, vagy...
Igen.
Tehát ez egy nagyon lényeges dolog.
Igen.
Ennek meg kell mondjam, hogy ez egy nagy probléma. Ez egy nagyon nagy probléma. Budapesten vannak nagy gyülekezetek. Az engem nagyon megdöbbent, amikor nem túl sok nagy gyülekezet van. De mikor a jó nagyon nagy gyülekezetekbe elkerülök és beszélgetek a gyülekezet tagjaival. És az az érzésem, hogy én, aki nem abban a gyülekezetben, több embert ismerek a gyülekezetben, mint ő, aki oda jár. Na mondom neki, te ismered a doktor, mit tudom én, ki csodált azt az orvost? Ő nem ismeri. Hát ne hülyéskedjetek, már egy gyülekezetben jártok. Oda jár vagy, most csak így mondom, oda jár vagy 20-25 orvos, és ebből nem tudom, hogy van egy 10, amelyik is tudja, hogy a másik kicsoda, meg egy egyáltalán orvos-e. Hát most mi van akkor a többivel? A többi emberre, tehát ez egy komoly probléma, és ezen lehetne gondolkozni, hogy lehetne valamiképpen ezen segíteni, mert itt valamit mindenképpen csinálni kellene.
Azért is tovább mennék ezzel a kérdéssel, hogy ezek a mondjuk ugye a presbiterek kézen fogva fogadják az embereket az ajtónál, amikor belépnek, vagy egyszer egy hónapban van ilyen kávézó, teázó alkalom. Ezek nagyon-nagyon fontos, hogy teremtsenek igazi szeretett légkör. De miért gondolok most az, hogy Budapesten nagyon-nagyon sok a magányos ember. Úgy érzi, hogy alig vannak ismerősek. Emlékszem, Ámos bácsi mondta, hogy amikor temetés megy, akkor vidéken tömeg vannak, de Budapesten sokszor eltemeti, és alig vannak. Most Budapesten ez tipikus világszerte, egyre nagyobb ezek a nagyvárosok világszerte, és amit gyülekezetek csinálnak, az, hogy ezek a kis csoportok csinálnak. Most ez egy örök téma, ez nem egy új kérdés Ámos bácsi felé. Az én látásom, hogy például, ha egy gyülekezet van egy kis faluban, vagy egy kisebb városban, akkor nem biztos, hogy ott kell valamilyen otthon házi csoportokat létrehozni, de Budapesten, ahol olyan nehéz közlekedni, emlékszem, amikor mi jártunk Nagyvárad térre, akkor nekünk 45 perc volt Csalogány utcára átmenni Nagyvárad térre. Tehát az emberek hétköznapokban alig tudnak, hogy a gyülekezetbe járni. Az a kérdésem, hogy Te hogy látod, hogy Budapesten ezek a nagy gyülekezetek, hogy mi a véleményed, hogy ezek a gyülekezetek Budapesten létrehozni kis csoportokat?
Csoportokat, igen.
És mielőtt átadom a szót, hogy a Golgotai gyülekezet, amit nagyon jól ismerem, több Golgotai vezetők, hogy a Golgotának a gyülekezet több hátránya van. Az egyik hátrány, hogy ott nincsenek gyülekezeti tagok. Mm. Mindenki csak jár, vagy megy, vagy ott hagyja gyülekezet, jó érzi magát, kapnak valami tanítás. De aki szeretne közelebb kerülni a tűzhez, és tényleg bevonni, vagy tényleg Golgotásnak nevezni magát, akkor ő kezd járni egy kis csoportban, egy házi csoport. És én személyesen ismerek nagyon sokan, akik elhagyták Pasarétet, más gyülekezetet, és azt mondják, hogy semmi pénzért nem hagynák el az ő házi csoportot, mert az az ő igazi közösség, de közben járnak Isten tiszteletre, bibliórára, sőt, minden szerde este ott vannak, minden vasárnap este ott vannak. Csak az a kérdésem, hogy most nem vidékre, nem kisebb város, hogy csak Budapestre gondolok most.
Igen. A következő ezzel kapcsolatban, amit én gondolok, az, hogy lehet kis csoportot csinálni, de rendkívül fontos, hogy az, aki annak a felelőse, mert azt nem lehet, hogy spontán jöjjenek, kell, hogy valaki legyen egy felelőse annak a kis csoportnak is. Uh-huh. Szóval az egy, mondjuk egy alapszinten képzett ember legyen. Tehát ne az legyen, hogy most összejönnek, előveszik a Bibliát, és mindenki a maga bölcsessége szerint ott előre-hátra magyarázza, mert ez elszektásodáshoz vezethet nagyon könnyen. Na most itt amit ki kell mindenképpen kerülni, hogy igen, lehet kis csoport, de semmiképpen nem mehet most így mondom, a nagy gyülekezetnek ez a kárára, vagy a széteséséhez nem vezethet. Tehát ezt nem könnyű dolog elkerülni, miközben elismerem azt, hogy biztos, hogy közelebb kerülnek emberek egymáshoz, egész biztos, ha kis csoportba jönnek össze. Kérdésem az, hogy vajon, igen, összejön egy kis csoport, összejön 15-20 ember, vagy 10 ember, vajon nem izolálódnak-e aztán ezek később, úgyhogy a gyülekezetben is csak egymás között, kvázi mint egy klikszerűen működnek. Ez a számomra egy kérdés, hogy lehet ezt elkerülni.
És ha úgy lehetne ezt csinálni, hogy ne legyen egy réteg alkalom, hogy a házasok abban a kis csoportban járnak, és az idősebbek a másik kis csoportban, hogy a gyülekezet megszervezi, hogy ne legyen réteg, hanem minden korosztályból ott legyenek.
Igen, hát ez lenne az ideális. Ez lenne az ideális. A réteg alkalmaknak megvan a hátránya. A Biblia miközben vallom azt, hogy a Cselekedetek könyve az nem úgy adja elénk a gyülekezet képét, hogy minden időben ugyanúgy kell, ahogy azok az emberek ottan csinálták. Ez biztos, hogy nem így van, mert sok minden megváltozik, de az alapvető kérdések nem változnak meg. De azt mindenképpen átgondolandónak tartom, hogy lehetne megoldani ezeket a kérdéseket, mert a Biblia tulajdonképpen gyülekezeti rétegekről nem tud. Tehát a Biblia ilyet, hogy ifjúsági gyülekezet ilyet nem ismer.
Igen. És egyre nem több ismer. Gyülekezet réteg alkalmakban megy, ifjúsági, házaspári, idősebbek alkalmak, férfi alkalmak, női óra, és minden el van rétegedve, vagy hogy mondják ezt, és nem tudnak egymásra.
Én ezzel nem tudok egyetérteni.
De kis csoportokkal azt nyitott
magyar. A kis csoportokkal egyetértenék, ha ott valóban többféle korosztály találkozhatna.
És presbiter vezeti.
Hát ez lenne a legjobb, ha képzett presbiter tudná vezetni. De én nem ragaszkodnék ahhoz, de azt mondanám, hogy csak az, aki vezeti, az mindenképpen egy, hogy mondjam, hát nekem ugye veszőparipám az identitás. Szóval hogy a Biblia ilyen általános kereszténységről nem tud, hogy mint az a Freiegemeinde, amit ott mond a Dóri, hogy Németország tele van Freiegen, szabad gyülekezetekkel. Hát ez olyan, hogy összeállnak emberek, aztán mindenki mond valamit, bölcselkednek ott előre, hátra, és semmiféle profilja nincs annak a gyülekezetnek. Hát ilyet a Biblia alapján nem mondhatunk. Tehát mindenképpen kell, hogy legyen egy identitása a gyülekezetnek, hogy mi ezt valljuk. Erre helyezzük a hangsúlyt. De a réteg alkalmak, azok egyre több problémát vetnek fel számomra.
Igen. Több kérdésem van, most próbálok választani, melyiket kérdezem, mert megy az idő. Az egyik, 8. pont az, hogy nincs egészséges, református lelkiség vagy kegyesség. Tehát a kérdésem az, hogy mik azok a szép dolgok, ami az alap a református kegyességnek, ami meg kellene őrizni, és mik azok a dolgok, amiben kellene változni. Mik azok a hagyományok, amit lehet, hogy visszatartanak minket, és mik azok a dolgok, amit kellene megtartani, mert szép.
A református kegyesség, arra azt mondom, hogy annak a centrumában mindenképpen az ige áll, a Biblia. És a Biblia és az imádság. Azért ezek a kegyesség gyakorlásának és a gyülekezeti közösség. Tehát ezek mindenképpen hangsúlyosak kell, hogy legyenek, és ami nagyon érdekes, az, hogy egyre jobban megy, egyre kevesebben olvassák a Bibliát. Ez ledöbbent engem, hogy a Biblia ismerete, gyülekezetekben vannak ifi órák, meg mit tudom én, nem ismerik a Bibliát. Ez egy súlyos probléma. Súlyos probléma. Mert tulajdonképpen az igazi kegyesség, ha szabad így mondani, református kegyesség is ige-centrikus, tehát biblia-centrikus kell, hogy legyen. A következő az ima élet. Az ima élet. Tehát az, hogy nem imádkoznak. Az, hogy nincsen komoly ima közösség. Az, hogy leülnek emberek esetleg imádkozni páran, és egy abszolút individualista imádság, nem sok, hangzik el, nekem így, Uram, nekem úgy, Uram, és egyszerűen nem tudnak imádkozni hívő emberek. Hát amikor azt mondjuk, hogy ima közösség, akkor az azt jelenti, hogy közös ügyért imádkozunk, akkor mondjuk meg, hogy testvérek, egyrészt válaszoljunk az Isten igére, másrészt ilyen meg ilyen problémák vannak a gyülekezetben. Ilyen meg ilyen problémák vannak, testvérek, Kínába, Pakisztánba, mit tudom én, keresztény mártírokat ölnek halomra. Hát emlékezzetek meg a mártírokról, hát imádkozni értük, imádkozni a misszió ügyéért, annyi minden van. Ehelyett az ima közösségekben az ember mind ilyen kis maga körül forgó kis kegyes szövegeket hall, ami nem jó. Tehát ez nem
egy az nem rossz, mint kiinduló pont.
Hát kiinduló pontként nem, de ezt is tanítani kell. Igen. Ezt is tanítani kell az imádságot. Tehát ezek fontos dolgok, és ezeket a kegyességből nem lehet kihagyni.
Igen.
Na mostan azt, hogy mondjam, azt látom, hogy vannak dolgok, amikben valószínű, hogy szóval útkeresésben van talán az egyház, merem hinni, egy útkeresésben a zene kérdése. Akartam. Én valahogy azt látom, hogy az egyház nem találja azt a zenét, amivel megszólítható lenne mondjuk az ifjúság. Vagy valami átveszi a világtól ezt a rock, meg pop, meg fene tudja milyen linkóci muzsikát, ilyen tingli-tangli muzsikát, vagy pedig némelyek csak a megszokott konzervatív dallamokat vagy énekeket éneklik. Én nem vagyok zenész. De az biztos, hogy...
De régebben gitározott?
Hát igen, egy suhanc izékért ottan pengettem a gitárt. De nem egy házi muzsika volt, csak jazz muzsika volt. Na, lényeg az, hogy ebben biztos, hogy komoly felelősség terheli azokat, akik értenek a muzsikához, azokat a hívő embereket. De az a, sajnos a tapasztalatom, hogy a Biblia Szövetségben már elhatároztuk, hogy csináljunk egy ének bizottságot, akik szedjék már össze azokat az énekeket, amik nem pont az énekeskönyvűnek az énekei, hanem amik úgy közkézen forognak meg evangéliumi lelki énekek. És mi lett a vége? Az első lépés az volt, hogy kijelentette a bizottság, hogy ők elvállalják ezt a munkát, de a Biblia Szövetség tanácsa annak semmi beleszólása nincs abban, amit ők csinálnak. Egy. Kettő. A következő lépés az, hogy egymással összevesztek. És széthullott az egész. Mert az egyik vagy nagyon konzervatív volt, a másik pedig nagyon modern volt, és valahogy azt látom, hogy nincs itten.
A harmadik pont az vége volt az egész.
A vége, széthullott az egész.
Tehát inkább itt tenném föl a kérdést, mert akartam hagyni a végére, hogy zenét, de nem baj, hogy most merült föl. Hogy ugye sokaknak nagyon fontos ez a kérdés, sokaknak ez egy óriási probléma, hogy milyen zene folyik az Isten tisztelet alatt. Itt tenném föl a kérdést, hogy én nem vagyok organa ellen, de a másik hangszerek pró vagyok. Tehát miért nincs olyan énekek az Isten tiszteleten, amikor mondjuk az egyik ének organával kísérik, mert az illik hozzá, mert mondjuk egy magasztalós Isten ének, amit úgy felmagasztalja Isten, mint mondjuk teremtő, vagy szuverén király, vagy ilyesmi. De vannak olyan énekek a református énekes könyvben, de nem kell egy új énekes könyvhez nyúlni, hanem mondjuk szebb lenne mondjuk egy fuvolával, vagy egy hegedűvel. Igen. Vagy esetleg egy zongorával, vagy Isten ments egy gitárral.
Igen.
Tehát érted, hogy miért nem más hangszerekhez nyúlunk néha az Isten tisztelete? Mert a Biblia beszél más hangszerekről.
Igen. Én meg kell mondjam, hogy újra mondom, azért nem vagyok zenész. Nem vagyok zenész. Én azonban nyitott lennék ebbe az egész dologba, mert nálunk azért a Nagyvárad téren volt ilyen, hogy trombita kíséret, ilyen, hogy zongorával a farkasházas pár, ugye zongorával játszottak, akkor volt, amikor gitárral is kísértek egy-egy éneket. Én nem vagyok egyáltalán ellene ennek az egész dolognak.
Most Számos bácsi tudja, ez föl van véve.
Igen, én egyáltalán nem vagyok ellene ennek a dolognak. Nagyon is szép dolog lehetne ez. Azt mondom egyébként, hogy ebben a vonatkozásban, ugye a magyarországi egyházban nagyon sokféle gyülekezet van. Tehát itt azt kell megvizsgálni, hogy biztos vagyok benne, hogy vannak olyan falusi gyülekezetek, amik az orgonán kívül nem hajlandó semmit hallgatni. Vannak ilyen gyülekezetek. És akkor azt tudomásul kell venni. Nem kell erőltetni. De mondjuk azért az, amit ottan leírtam abba a dolgom, vagy az egyik nagy templomnak az úrasztala fölé barkácsoltak egy emelvényt, és akkor föltelepedett rá a zenekar, fényeffektusok, füst, gyerekek, egy hatalmas nagy református templomba, fülsiketítő zenével, kifejezett egy diszkó zene. Na most ugye, egy csomó fiatal meghallottak kint, akik kóboroltak az utcán. Azt mondja, hogy te templom, a diszkó van, frankó, gyerünk akkor. Bemennek, és akkor ámulnak, hát micsoda modernizé. Hát igen, persze, nuku. Szóval igen, nuku, ez igen nélkül egyébként. És akkor most jön a következő vasárnap, bemennek, ugyanezek eljönnek, na most megint lesz valami, és akkor egy ilyen
Igen.
Hát ez többet nem teszi be a lábát a templomba.
Ezek óriási kérdések. A református csillagponton úgy nyomják a zenét, és akkor a fiatal következő vasárnap bemegy az Isten tisztelet, és akkor megint az orgonát hall. Tehát a református egyház nagyon, nagyon keresi az identitását.
Igen.
És szerintem ez nem csak zenészeknek a kérdése. Ez több mint csak zenész. Tehát teológus kell hozzászólni, ugye? Laikusok kellene hozzászólni, és valamit valamit tenni, csinálni, hogy ahogy az idősebbek azt mondják, hogy igen, elveszítettünk a következő generációt, és mindent meg fogunk tenni, hogy a fiatalok tényleg belépjenek a gyülekezeti házban.
Igen, hát most ugye talán tudjátok, de nem biztos, hogy mindenki tudja, most a református egyházban fölkapták a liturgia reform. Uh-huh. Most egy liturgia reform. Ugye ennek itt szintén előjön a zene. Na mostan itt megint van két tábor. Az egyik tábor egy abszolút konzervatív társaság, egy páran. A másik alig várja, hogy kimondja majd a bizottság azt, hogy be kell vezetni a templomba az alternatív istentiszteletet. És én tudom, hogy az alternatív istentisztelet azt jelenti, hogy elszabadul a rock-pop kultúra a templomba. Uh-huh. És hát ez viszont, ez úgy érzem, hogy ez nem vonná be a fiatalokat, mert azért a fiatalok, pláne városban, azért vannak annyira igényesek, hogy ilyen tingli-tangli, hát múltkor hallottam a rádióban egy rádiós istentiszteletet, református istentiszteletet, befejezi a papa prédikációját. Most pedig a gyülekezet zenekara fog szolgálni, meg énekkara. Hát gyerekek, ha még valami macska nyávogást, ilyen gitár kíséretes, szörnyű volt, valami szörnyű, rossz, fals ének izékkel, egy primitív izét pengedtek ott. Hát ez egy katasztrófa. Hát ez egy katasztrófa. Ide egyszer bemegy egy fiatal, ezzel nem fogod megnyerni a fiatalt. Oda egy igényes muzsika kell. Ha nem tudsz igényes muzsikát produkálni, akkor ne csinálj. Tingli-tangli, hogy hívják ott csinálni.
Pár hónap ezelőtt voltam Angliában, nem tudom, mi ezt meséltem Ámos bácsinak, hogy bementem a John Stott-nak a régi gyülekezetében, és részesültem olyan szép élményben, hogy 2000-en voltak minimum, és mindenféle ember volt ott, néger volt ott, ázsiai volt, fehér ember, tele volt a templom, és a lelkész csinált egy interjút egy fiatal házaspára, az ő bizonságtétele, a prédikáció, egy pár illusztráció volt, nagyon erősen szólt az ige, és a zene, ott voltak hegedűs, ott volt trombita, zongra, olyan gyönyörű szép éneket, amit csak magasztalt Jézus Krisztus. Mm. Tehát az egész Isten tisztelet olyan gyönyörű szép volt, hogy elsírtam magamat. Mm. Ugye, mert az mindannyiunknak a vágya, hogy az Isten tisztelet, hogy az gyönyörű szép legyen. A zenétől, a prédikációtól, minden, amit elhangozon ott, az is a Krisztusnak a dicsőségére szóljon.
Igen. Azért kell azonban mégis ezt nagyon megváltoztatni, vagy meggondolni ezt az egész zene históriát, mert azért a zene az olyan értelemben egy nagyon ravasz eszköz is lehet az ördög kezébe, hogy beviszi a világot a gyülekezetbe. Szóval ez a kísértés, hogy beviszi a világot, szóval átvenni azt, amit a világ csinál.
Csak ezt vállalnunk, ezt a kockázatot kell vállalnunk, nem?
Hát, hogy mondjam, én azt látom, hogy az egyház válságban van, és nem ott akar változni, ahol kellene, hanem liturgia, muzsika, ez az, amaz, jöjjön minden, és elhangzik egy silány igehirdetés. Én ebben látom a problémát, hogy az igehirdetők nem hiszik el azt, hogy az egyetlen dolog, ami bevisz bennünket az Isten imádatába, az ige. Az ige hirdetése, ez egy komoly dolog, az ige hirdetése, hogy tiszta ígét kell hirdetni. Ebben kell igényesnek lenni az ige hirdetőknek. Jó. Más, csak a gyülekezet ott van, ahol Jézus van. Na, Jézus meg ott van, ahol az ige van. Tehát itt ez...
Igen, tehát akkor beszéljünk erről, tehát ez volt az első és a második probléma az egyház, amit említettél a cikkedben, hogy nem Krisztus központú a gyülekezeteket, hanem ember központú, tehát minden az emberért van, keresség, urvacsora, stb. Második pont, hogy az igéhirdetések teológiai és lelki súlytalanság, nem Krisztus központú. Tehát sokan azt gondolják, hogy nem kell erőltetni az igéhirdetést. Tehát ez a kérdésem, hogy mit jelent Krisztus központú igehirdetés Krisztus központú gyülekezetet. Hogy néz ki egy gyülekezet, amely Krisztus központú, vagy miből áll egy igehirdetés, amely Krisztus központú?
Az egész Szentírás, hogy mondjam, Krisztusra mutat. Az egész Szentírás Krisztusra mutat. És amikor akár egy ószövetségi igéből készül egy igehirdető, akkor is az ószövetségi igében is Krisztust kell keresnünk, mert ott van. Ő maga mondja, hogy róla szól a proféták, a zsoltárok, az írások, ő róla szól. Igen. Tehát Krisztust kell felmutatni, Jézus Krisztust kell felmutatni. És itt a gondom abban van, hogy még a hívő, az úgynevezett hívő lelkészek igehirdetései is problémacentrikusak, és nem Jézus-centrikusak. Szóval az egy nagyon, hogy mondjam, tetszetős valami, amikor problémákról beszélek. Mik a mai ember problémái? És erről klasszul lehet értekezni. A bűnről is nagyon klasszul lehet beszélni. Ez érdekesen lehet beszélni. De nekünk, mi nem problémacentrikusak vagyunk. Mi Jézus Krisztust, amely benne, tehát az egész, a bűneset problémája, hogy elveszítette az ember Krisztust, és a megoldása visszanyerni, visszakapni Krisztust, ezt valahogy föl kell mutatni az ige hirdetésekben, hogy Krisztus a megoldás.
De azt érted
Több, Robi, ez több, mint... Szóval, most jól értse mindenki, nekünk nem a megtérést kell prédikálni, hanem Krisztust. Nem a megtérést kell prédikálni, hanem Krisztust. Még azt is könnyebb prédikálni a megtérésről. Térjél meg ilyen bűnbe, olyan bűnbe, stb.
Igen.
Igen, de mégis ki kell, hogy derüljön, hogy az egész hívő élet lényege a Krisztus kapcsolat.
Tehát ő a prognózis.
Így van.
Minden problémára, ahol a bűn, ugye a bűn a probléma, de a bűnnek ezer arca van.
Ezer arca van, de a bűn probléma mögött is ez van, hogy elveszítette az ember Krisztust. Uh-huh. Hát ebből jönnek a dolgok, mert bűnös vagy, ezt bebizonyítom, térjél meg, erre ráveszem valahogy az illetőt, és nem biztos, hogy célba érkezett. Uh-huh. Megkönnyebbült, mert megértette a bűnbocsánatot. És ez egy klassz dolog, amikor valaki megérti a bűnbocsánatot, és átéli a bűnbocsánatot. De ennél Krisztus több, testvérek. Uh-huh. A Krisztus kapcsolat. Uh-huh. A Krisztus kapcsolat. Befogadni Jézust azt jelenti, hogy befogadom az igét. Az igét. Szóval ezért kell az ígér, tehát ezzel kell sokkal többet foglalkozni. Az
és annak a következménye.
Ennek a következménye, világos. Igen. Világos, aztán rámutatok, hogy ennek mi a következménye, de hogy mondjam, Krisztus nélkül minden megtérési prédikáció lelki fröccs. Csak egy lelki fröccs. Változ meg, ez bánt a lelkiismeret, nem jó. Szabadulj meg tőle, vald meg a bűneidet.
Igen.
Pitypalatnyi.
Tehát a prédikációk ne legyenek bűnközpontok, sem megtérés központok, hanem Krisztus központok.
És nem is probléma, nem probléma központúak, hanem Krisztus központúak, hogy arra ébredjen fel, az az érzés ébredjen fel, hogy nekem ez a Krisztus kell, ez a Jézus kell nekem. Nekem ő rá van szükségem.
Igen.
Ő rá van szükségem. Nem felejtem egyszer, valaki mondta, hogy beszélgetett emberek, hogy mi lesz a mennybe. És hát, hogy ott lesz-e majd az édesapám, ott lesz az édesanyám, milyenek lesznek az angyalok, lesz-e ottan kultúra, űzik, fűzik, jobbra-balra ezt az egész témát ottan a hozzászólásban a résztvevők, és akkor megszólal valaki, hogy ide figyeljetek, engem egy valami érdekel, ott lesz-e Jézus. Engem Jézus fog érdekelni.
Igen.
Nagy különbség, hogy én most a mamit akarom meglátni, Valaki írta múltkor egy levelet nekem, hogy az állatoknak is lelke van, és azok is ott lesznek. Azért a bodrit akarom meglátni először. Vagy Jézust akarom először látni. Mert Jézus fogom látni. Uh-huh. És ez betölt engem. Betölt engem, ha én őt láthatom színről színre. És ezért kell foglalkoznunk az ő személyével, sokkal többet kell testvérek foglalkozni Jézus Krisztus személyével az egyházban is.
Igen. Én azt mondom, Amos bácsi, mert be kell fejeznünk, lesz egy kis szünetet, hogy mindenki tudja, aki, vagy nem mindenki tudja, inkább azt mondja, hogy valljuk meg azt, hogy nem lesz, soha nem lesz újulás az egyházban, ha a lelkészek nem újulnak meg az igével szemben. Ugye, és újulnak meg ez ő kapcsolat Jézus Krisztusról. Hiába beszélünk másról, erről nem lesz sehol újulás, hanem ameddig a lelkészek nem tudnak felmutatni Jézus Krisztust. De most, amire én próbálom hangsúlyosát tenni, hogy amire vágyik az én lelkem, hogy legyen egy olyan Isten tisztelet, amit tapasztaltam Angliában, Londonban, belvárosában, dugig vannak. Mert nem csak a prédikáció magasztalja Jézus Krisztust, mint megváltó és Úr, ugye? És felszólítja az emberek, hogy merjenek ő benne hinni, hanem a zene is. A zene felkészíti az embereket, meg a szívüket, hogy tudjanak befogadni ugye, az igét. Vagy a prédikáció után a zenével tudják azt kifejezni, ami az ő lelkünkben van, ugye? Mert az öröm az nem teljes, ameddig az ember nem tudja ezt kifejezni. És Londonban azt tapasztaltam, hogy a zenétől kezdve minden elem az Isten tisztelet ugyanarra mutatott. Tehát azok a lelkészek, ugye nem véletlenül, hogy minden annyira szépen összecsengett, mert megtervezték az Isten tisztelet az első pillanattól a végig, hogy mindent arról a bizonyos mondjuk téma, amit jelentett meg az igén keresztül azon a napon, hogy minden Krisztusra mutasson. Tehát én azt szeretném hangsúlyozni, hogy az igét az mindenképpen ezt kell, hogy fektessünk hangsúlyt, de a zenével így nagyon-nagyon messze vagyunk a fiataloknak a világától.
Igen, én azt mondom, Robi, hogy másolni, tehát másolni, lekopírozni azt, amit máshol látunk, nem biztos, hogy mindenhol lehet. És ha biztos, hogyha egy új gyülekezetet hozhatnék létre egy kis csapattal, mondjuk itt Budapesten, biztos, hogy ennek az új gyülekezetnek bizonyos szempontból liturgiája más lenne. De mondjuk egy konzervatív gyülekezetben nem van egyszerű dolog, mondjuk így átállni, ráadásul, ahogy a statisztikában hallottad. A gyülekezeteink, a református, meg a sajnos a luteránusnak ugyanez a helyzet, a protestáns egyházakban ugyanaz a helyzet, hogy kevés a fiatal. Na most ugye a kevés fiatal miatt esetleg egy olyan muzsikát bevinni, ami meg irritálja az idősebbek, ez meg nem egy bölcs, nem egy bölcs dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy erről is beszélni kellene a gyülekezettel, erről is prédikálni kell a gyülekezetben. Ebben a vonatkozásban én úgy gondolom, hogy érdemes meghallgatni a gyülekezet véneinek, a presbitereknek is a véleményét, a gyülekezet tagjainak is a véleményét, hogy egy biztos, hogy egy angol kultúra, egy amerikai kultúra más. Más, mint a magyar. Ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy azokat a dolgokat, amik nem föltétlen lényegesek, azokban nem föltétlen szerencsés változtatni erőszakkal egy gyülekezet életében. Én szerintem, ha a gyülekezetben minél több élő hitű ember van, és hitben járó ember van, hidd el, hogy még a zene is más szerepet fog játszani, még az orgona muzsika is más szerepet fog játszani az emberek életébe. Ahhoz, hogy, tehát nem a zene adja meg a hangulatot, hanem a Szentlélek adja meg a hangulatát egy gyülekezetnek, és ebben a zene is más.
Csak ha egy gyülekezet tele van megtért, érett keresztény emberekkel, idősebb keresztény testvérekkel, akkor ők nem fognak abban az irányba haladni, hogy hú, nekünk nagyon fontos a fiatalok, nem annyira fontos nekünk, hogy orgonával játszanak, és emiatt lemondjuk a mi jogunkról a zene, mert az egy másodlagos kérdés, hogy megnyerjünk a fiatalokat. Nem ebben az irányban haladnának?
Igen, ez egy, hogy mondjam, ez egy nagy vitatárgya lehet, Robi. Egy vitatárgya lehet, azonban akármilyen furcsán hangzik, de higgyétek el, hogy ez a tradíció kérdése.
Igen.
És a tradíció, hát én foglalkoztam ezzel a kérdéssel elég behatóan, én a missziológiába ástam bele magamat egy kicsit mélyebbre. És azt tudom mondani, hogy az, hogy még a Magyarországi Református Egyház annyi vész között, amiken átment, hát volt a liberalizmus, volt a racionalizmus, szörnyű dolgok voltak, a kommunizmus, stb. A tradíció volt, amelyik, mint egy keret megtartotta az egyházat. A tradíció volt. Akármilyen fura, volt istentisztelet, szólt a harang, volt egy templom, higgyétek el. Ennek nagy megtartó ereje volt, miközben, hogy mondjam, ha ezeket szétpasszírozom, akkor kérdés, hogy mi marad, vagy mi lesz, vagy hogy lesz.
Csak ugyanakkor van egy nagy kockázat az egyháznak, hogy valami másban találják az identitásukat, mint Krisztus, nem? Ha annyira ragaszkodnak a hagyományhoz, hogy ez definál minket, vagy ez adja a keretet, ez kimondja, hogy kik vagyunk mi, akkor az Krisztus helyettesít, nem?
Robi, de ennek az oka, megmondom, hogy miben van a teológiai oktatásban. Tehát itt a rák fenéje ennek az egész dolognak, mert beszélgethetünk mi ezekről a dolgokról. A teológiai oktatás, ez az egyházaknak a nagy nyomorúsága. Tehát kikerül a lelkész, és hogy mondjam, vagy liberális beállítottságú, vagy semmiféle identitás tudata nincs, és ott idétlenkedik előre-hátra, kérlek szépen, hogy jöjjenek a... Hát látom, hirdeti az interneten, azt mondja, hogy a csillagok, a Star Wars állarcos bál lesz, azt az egyház hirdeti. Azt mondja, ilyen jelmezekbe jöjjenek majd a testvér, egy falu helyen. Ilyen jelmezekbe jöjjenek a testvérek majd erre az állarcos bárra, amit a Csillagok háborúja filmbe látnak. És itt lesz lézerkard vívás, és mit tudom én, képzeljétek el, gyerekek. És akkor a vége, amivel hívogat, az erő velünk van. Nem, ha ezt más mondja, nem hiszem el, saját szememmel olvastam a, hogy hívják on.
Szóval, ez a dualizmus.
Igen, na de gyerekek, ez hova vezet.
Akkor mindjárt lesz egy szünet, utolsó kérdés, akkor ti tudjátok föltenni a kérdéseket. Most próbálom végig gondolni, hogy a Ámos bácsi, hogyan látod azt például, hogy feltételezem azt, hogy ez a zene, amit a Büki Józsiék most nekünk zenéltek, hogy ez nem egy valami tingli-tangli volt, hanem hogy ez szép volt. Csak az a baj, hogy ha azt mondjuk, hogy ez nem mondjuk a helye a gyülekezetnek, most mondjuk az egyik éneknek, mondjuk, hogy vagy legyen valamit, mondjuk, tudom, mert úgy is szokták ezt próbálni megoldani, hogy az Isten tisztelet előtt, ha a fiatalok akarnak jönni, mielőtt az Isten tisztelet elkezdődik, akkor van ez a tingli-tangli zené a fiataloknak. Csak az a baj, hogy amikor csináljuk azt, hogy ez jó a csillagpontnak, de nem jó ugye az Isten tiszteletnek, akkor itt nagy problémák vannak itt. Csak az a kérdés akkor, hogy mert ez sem megoldás.
Igen. Hát ehhez olyan értem szakmailag nem tudok hozzászólni, mert már említettem többször azt, hogy én nem vagyok zenész. Én, hogy mondjam, félek attól, megmondom őszintén, a zenével kapcsolatban attól félek, hogy a zene, ha beviszik a liturgiába, tehát mondjuk egy vasárnapi liturgiába beviszik, az előbb-utóbb az élre fog törni. És ez lesz a lényeg. Ez lesz a lényeg.
Tudj az egész liturgiát.
Rányomja a bélyegét az egészre ez a dolog. Én voltam, szolgáltam gyülekezetben, ahol körülbelül azzal kezdődik az egész, hogy Isten dicsőítés. Most ugye ez divat lett, ez a dicsőítés. Most kérlek szépen, 20 percen keresztül hangzott ez a fülsiketítő, hogy hívják, zenebona az Isten tisztelet megkezdése előtt. Akkor utána jön a lelkész, hát én csak prédikáltam, bemondja a kezdő éneket. Most a zsoltárok meg ilyenek voltak a szövege, hát gyerekek, egy olyan eszeveszett tempóba, hogy láttam, hogy az öregek feladták. Szóval azt a gyors szöveget, ahogy igen, nyomták, ahogy hívják ott, és teljesen az volt a benyomásom, hogy itt igen, ott van ez a 12 muzsikus, ők itt a főszereplők. Uh-huh. Ők itt a főszereplők. Szóval én nagyon félek attól, hogy a lényegtelenebb dologból csinálunk nagy ügyet, és nem csinál az egyház a lényeges dologból nagy ügyet. Az ige hirdetésből nem csinál nagy ügyet. Szóval higgyétek el, én ahol Krisztus a lényeg, ahol Krisztus a középpont, ott minden egyéb a helyére kerül, és én nagyon félek minden manipulációtól. És a muzsikával kapcsolatban nekem a pop és rock muzsikával kapcsolatban az a félelmem, hogy ez egy kifejezetten manipulatív muzsika. Kifejezetten manipulatív muzsika, és ez az egyházban is ott van. És ettől sokan azt várják, hogy ez majd beviszi őket egy bizonyos hangulatba, mint ahogy így is van. Beviszi egy hangulatba őket, és azt gondolják, hogy mivel ott jól érezték magukat, hogy ez itt a lényeg, és nem ez a lényeg. Nekem ilyen aggájaim vannak.
Csak a zenének nagyon fontos szerepe, ugye Luther, ő maga mondta, hogy nekem nincsen szükségem egy teológusra, aki nem zenész. Most én nem vagyok zenész, de remélem, hogy tehát szerintem a zene egy gyülekezetnek, ugye, én azt mondom, hogy a zene, vagy a közösség, a szeretett közösség és az ige, valahogy mind a három nagyon-nagyon fontos.
Akkor, ha mind az akkor fontos, akkor teremt közösséget a zene, ha mindenkinek szól, aki ott van. És nem egy rétegnek.
De most csak egy rétegnek szól.
Hát most egy rétegnek szól, valamelyik rétegnek szól, és ha bevisszük a popmuzsikát a liturgiába, az pedig egy még kisebb rétegnek, vagy egy gyülekezetekben nincs ott az ifjúság. Más rendezvényeket kellene tartani az egyháznak, amivel toborozza az ifjúságot, és ott lehetne szabadabban mondjuk ezt a muzsikát alkalmazni. Nem tudom, én nem, újra mondom, ebben nincs annyira világos látásom.
Jó. Oké. Okay. Amos bácsi, nagyon köszönöm szépen.